Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltárunknak első versét énekeljük el. A 66. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvérek! És az 512. énekünket lapozzuk fel, az 512. dicséretünket, és énekeljük el ennek első 4 versét. Az első verse így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Yeah.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt leveléből, a 15. részből, a 19. verstől a 28. versig. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, zsengéjük lőn azoknak, kik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak föltámadása is. Mert amiképpen Ádámban minnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is minnyájan megelevenítetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus, aztán akik a Krisztuséi az ő eljövetelekor. Aztán a vég, amikor átadja az országot az Istennek és Atyának. Amikor eltöröl minden birodalmat, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell néki uralkodnia, míg nem ellenségeit mind lábai alá veti, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, aki néki mindent alávetett. Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát közöttünk. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, térdet fejet hajtunk előtted, kinek kezében van minden hatalom mennyen és földön. Dicsőítünk téged, aki eljöttél egyszer erre a földre, és a Golgota keresztjén odaáldoztad magad az Atyának. Köszönjük néked, hogy átvállaltad a bűneinket azok büntetésével együtt. És dicsőítünk téged, aki feltámadtál a halálból harmadnapon, bizonyítva, hogy hatalmasabb vagy a halálnál. Kérünk téged most arra, hogy feltámadott úrként küldd el a te drága lelkedet, és közöttünk legyél. Ígét hirdettest közöttünk, szólíts meg bennünket. Megköszönjük most néked azt, hogy végtelen szeretetedért csodálhatunk, amit megnyilvánítottál ott a keresztfádon is, és amit azóta is megnyilvánítasz a tieid iránt, a téged félők iránt. Köszönjük néked, hogy ez a szeretet ránk áradt az elmúlt héten is. Köszönjük néked, hogy megőriztél bennünket útainkban, segítettél dolgainknak, munkáinknak elvégzésében. Köszönjük néked, amikor enyhítetted a szívünknek fájdalmát, keserűségét. Köszönjük néked, amikor örömet adtál nekünk. Köszönjük, hogy testi szükségleteinkről is gondot viseltél. Áldunk azért, mert nem kell egyedül élni az életünket, hanem ott vagy mellettünk minden napon. Kérünk téged arra, hogy fogadd el hálánkat azért is, mert itt a gyülekezetben is összegyűlhetünk. Te vagy az, aki magad köré gyűjtesz itt bennünket. Te vagy az, aki szólsz hozzánk, aki tanítasz, aki megáldasz bennünket, aki közösségi formálsz, aki kiárasztod reánk, te drága lelkedet, és egységbe ölelsz bennünket. Kérünk téged, hogy tedd meg ezt ma is. Áld meg egyen-egyenként mindnyájunk szívét, és add, hogy a mi Isten tiszteletünk ad. Te dicsőségedre és az Atya Isten dicsőségére szolgálhasson. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Énekeljük testvéreim igehirdetés előtt a 153. dicséretünket, a 153. számú dicséretünket, ami így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Istent megismerhet. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első levele 15. részéből, a 28. versből olvassuk. Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, életvitelünk, életminőségünk szempontjából nagy jelentősége van a jövőképünknek. Merre tart az életünk? A jövő sötét árnyékként borul szürke hétköznapjainkra, vagy pedig világosság árad belőle szürke hétköznapjainkra? A holnap árnyékában, vagy a holnap fényében éljük az életünket? Van, akinek a holnap a kikerülhetetlen halált juttatja az eszébe, és ennek árnyékában éli hétköznapjait. Nem csoda, ha az ilyen ember céltalan, a mának élő ember, nem tudja, hogy mi a szavainak, a tetteinek az értelme, reménytelen és cinikus. A halál nem ad a földi életnek értelmet, a halál árnyékában az élet nem egy habos torta. Mások optimistábbak. Bár optimizmusuknak semmi épkézláb oka nincsen. A szebb jövőben észszerűtlenül reménykednek. Így szólnak, majd csak jobbra fordulnak a dolgok egyszer. Minden érv ellenük szól, ők mégis derűlátók. Miért? Azért, mert ez a szebb jövő, aminek ugyan semmi észszerű okuk nincsen, hogy tudnélik feltételezzék, mégis ez a szebb jövő valami fényt hoz a hétköznapi életükbe. Azt a látszatot kelt, hogy az életüknek van valami értelme. Nos, testvérek, mit mondunk mi keresztjén emberek? Mi Pál apostollal így szólunk, Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Különös dolog ez, hogy amikor a jövőről kezdünk beszélni, akkor először is visszanézünk, és azt mondjuk, Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Valóban meghalt, nem tetszhalott volt, valóban meghalt, és harmadnapon valóban föltámadt. Nem szellemként, hanem megdicsült testben, ugyanaz a Jézus. Kijött a halálból. Jézus Krisztus feltámadt. És aztán Pál azt mondjuk, az ő feltámadása a csodálatos jövő, a legszebb jövő biztosítéka. Nekünk keresztényeknek azért van csodálatos jövőképünk, mert Jézus Krisztus föltámadt a halálból. Újra mondom, az ő feltámadása biztosítja nekünk a csodálatos jövőt. Amilyen történelmi esemény az ő halála, illetve feltámadása, olyan történelmi esemény lesz ez az új világ, az Isten országa, ami egyszer megvalósul. Zárójelben jegyzem meg, hogy valószínűleg mindjárt tudjuk, de azért nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a Biblia szerint a világnak, ennek a jelenlegi világnak, történelemnek, emberiségnek van egy kezdőpontja, a teremtés, és utána szépen folyik a történelem, megy az emberiség a végpontig. A végpontig, amely végpontban történnek egy némely dolgok, de ez a jelenlegi világ egyszer elkezdődött, és egyszer véget fog érni. A világunk egy ilyen szakaszhoz, ha szabad így mondani, hasonlítható. Van kezdőpontja, és van végpontja. Nem úgy van, hogy a világ történelem, az emberiség úgy állandóan szüntelen egy ilyen körforgásban, egy ilyen végtelen keringésben él és létezik. Nem. Isten kezdetben teremtette, és egy napon a végítéletbe felszámolja, és ott vége lesz ennek a világnak, ennek az emberiségnek, a jelenlegi történelemnek is. Nos, ott a végponton, ott történnek csodálatra méltó dolgok, és hogy az ott megtörténjen, azt furcsa módon a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus feltámadása garantálja nekünk. Jézus feltámadása garantálja. Zárójelet itt bezárjuk. Nézzük most tehát ezt a boldog jövőt, testvérek, amiről az ígéből hallunk. Először is, testvérek, ez a jövő, ami a keresztény ember előtt áll, azért boldog, mert akik Jézus Krisztusai, azok föltámadnak az örök életre, az Isten országára. Ha én keresztény ember vagyok, akkor ezt tudhatom. Nézzük Pál apostolnak itt a gondolatmenetét. Rámutat először is a feltámadottra, és azt mondja nekünk. Nézzétek a feltámadottat. Ő, aki Poncius Pilátus idején, Heródes idején, Kajafás és Annás főpapsága idején keresztre feszítettek és meghalt, harmadnapon föltámadt, utána megjelent ezen a földön. Megjelent a tanítványoknak, megjelent sokaknak, itt a mi történelmünknek a színpadán megjelent az Isten új világának, ami majd ott lesz egyszer, annak az új világnak, az ott lévő új társadalomnak az első tagja. Amikor az Úr Jézus Krisztussal találkoztak a tanítványai, mondjuk Tamás, ránézett, és aztán történt, ami történt, vagy amikor a többi tanítványok a genezáreti tónál együtt ettek a feltámadott Jézus Krisztussal, akkor ők az új világ új emberiségének az első, a legelső tagjával voltak együtt. Még ennek a mostani világnak a keretei között. Kedves testvérek, ebben az ő dicsőséges feltámadásában rejlik benne, mondja az apostol nekünk, a mi feltámadásunk is. Ebben az ő feltámadásában rejlik benne a mi feltámadásunk is a halálból. Ezt fejtegeti itt Pál apostol. Így mondja, hogy az ő feltámadása az a feltámadások sorában a legelső. A legelső. Nem az egyedüli feltámadás, hanem a legelső a sorban. Szépen jönnek majd a többi feltámadások. Erről húsvétkor egyébként beszéltem, de itt most újra visszatérünk rá az ígénk szerint. Szépen jön majd a következő üteme, szabad így mondanunk, a feltámadásnak. Azt mondja, hogy a következő ütem a feltámadásnak az, hogy Jézus Krisztusnak a gyermekei fognak föltámadni, az ő követői, akik hittek benne, akik neki adták a szívüket, akiknek kellett Jézus. Ő az első, és szépen követik őt a maguk rendjében a többiek. Pál apostol itt egy katonai fogalmat is használ, amit a görögök a hadseregeknek a felvonulásával kapcsolatban használtak. Tudnélik, a hadseregekről mindjárt tudjuk, hogy nem össze-vissza vonulásznak, úgy, hogy az egyes csapatok, ahogy eszükbe jut, hanem úgy, hogy a parancsnok megszabja az őreit. Most ezek jönnek, aztán majd jönnek a következő csapategység. Most azt mondja az apostol, hogy így van ez a feltámadással is. Az első csapategység, ha szabad így mondanunk, maga Jézus. Az ő felvonulását követi majd a második csapategység. Az övéinek a feltámadása. Azok is föltámadnak. Egy másik képet is használ itt Pál apostol, a zsengének a képét. Tudjuk, hogy a zsidóknál volt ez az áldozati fajta, a zsenge áldozat. Amikor például az aratás elkezdődött, akkor az első kévét, vagy az első adagot, amit először levágtak, azt vitték, és áldozatul, hála áldozatul bemutatták Istennek. Az a zsenge áldozat. Az a zseng, amikor kimegyünk és leszedjük az első almákat a fáron. Mi megérett. A zsenge az mindig azt jelzi, hogy majd jön a többi is. Csak ezek azok először megérettek. Akár az aratás, akár a letépés. Ez a zseng. De követi a többi. Jézus az első, a halottak föltámadásából a zsenge. Szépen követi majd a többi. Nem lehet, hogy követi, vagy talán követi. Nem, biztos, hogy követi. Holt biztos, hogy követi. Jézus föltámadt, és ezért az övei is föl fognak támadni, sőt, az ellenségei is föl fognak támadni. Erről itt ebben a szakaszban nem beszél az apostol, de másutt a Biblia világosan beszél róla. Jézus ellenségei is föl fognak támadni. Elmondottuk, hogy az Úr Jézusnak az ellenségei az örök gyalázatra, az örök kározatra fognak föltámadni. Az Úr Jézus gyermekei azok az Isten országára fognak föltámadni. Az új égre és az új földre fognak föltámadni. Ott lesznek együtt Jézus Krisztussal a dicsőségben, egy boldog számunkra ilyen elképzelhetetlen állapotban. Egy kicsit ezt az új eget és új földet lejáratták, hogy így mondjam, a Jehova tanúi. Meg állandóan osztogatnak mindenféle könyveket nekünk és újságokat, ahol vannak ilyen csodálatos képek és mi egymás, és aztán az ember már úgy van vele, hogy hát ez csak egy ilyen Jehova tanúi elképzelés lehet, ez a csodálatos új világ, és ezt már mindjárt ki is dobjuk az ablakon. De ezt nem kell kidobnunk az ablakon, mármint hogy a Jehova tanúinak az iratait kidobálhatjuk az ablakon, de magát a képeket nem kell kidobálnunk, mert a Biblia tényleg csodálatos módon írja le nekünk azt az új eget és új földet, amit Isten teremt. Mondhatnánk, hogy szebb lesz, mint az Éden volt annak idején a bűneset előtt. Ott lehetnek majd együtt Jézussal az övéi. Jézus Krisztussal nem egy ilyen szellemi állapotban lesznek együtt az övéi. Fontos ezt is úgy látnunk, mert sokan meg így gondolják, hogy majd ha meg lesz a feltámadás, akkor nem is tudják, hogy pontosan, hogy mit is értsenek ezen, de valami olyasmit gondolok, hogy valami szellemi ilyen ország lesz majd valahol, és akkor ott ilyen anyagtalan testek, meg szellemek lebegnek ott Jézussal, vagy Jézus körül, és akkor ottan nem is tudjuk, hogy hogyan fognak egymással beszélni, meg ezt a szellemi mennyországot, vagy anyagtalan új éget és új ezt el kell felejteni. Nem anyagtalan. Jézusnak a teste, a feltámadott teste, ami annak az új világnak, hogy így mondjam, a hírnöke volt, nem volt anyagtalan. Meg lehetett érinteni. Evett benne. Sőt, azt is mondta a tanítványának, hogy majd együtt iszom veletek az Isten országában a szőlőtőkének gyümölcséből. Amiből örömmel konstatálhatjuk, hogy lesz ott még szőlőtőke is, aminek a gyümölcséből ihatunk is. De nem egy szellemi dologról beszél Jézus, hanem egy anyagi valóságról. Az Isten ország, az új ég és az új föld, az egy ilyen valóság lesz. Anyagias, hogy így mondjam. Megdicsült állapotban lesz az anyag is nyilván, de és sokkal szebb lesz, mint a mostani világ körülöttünk, de mégis egy anyagi világként kell elgondolnunk a Biblia szerint. Nos, Jézus Krisztus az ő föltámadásával, testvérek, azt biztosította, hogy így mondjam, hogy az övei is fel fognak támadni, és vele együtt ott lesznek majd azon az új égen és az új földön. Ezért, ha én vagy bármelyikünk hívő emberként előre néz, jövőbe néz, akkor nem valami homályt látunk, nem valami sötétséget látunk magunk előtt, és valami rettenetes dolgot, hanem a jövőnk az egy csodálatos jövő. Az egy csodálatos jövő. Visszakerülünk, ha szabad így mondanom megint, az Édenbe. Lehet a sírgödör elnyel bennünket, de onnan egyszer kikelek, mondja. Gyalázat elvettetésem. Énekeljük az egyik húsvét énekében. De dicsőséges lesz kikelésem. Ott leszek majd együtt a Krisztussal, azon az új égen és új földön, amit ő teremt majd, melyben igazság lakozik, melyben ott lesz ő maga. Tehát nekem, hogy így mondjam, a jövő, és bármelyikünk keresztény emberként előre néz nekünk a jövő, nem valami nagy árnyékot vet az életünkre, nem valami rettenetes dolog az nekünk, hanem egy csodálatos dolog, amiből tényleg fény árad a mai életünkben, mostani hétköznapi életünkben. Persze csak ha az orrunkig látunk, akkor nem. Ha csak azt látjuk, hogy most milyen vagyok, meg mi vár rám, meg mi nincs, meg mit szeretnék, ha csak ilyen földi keretek között gondolkozunk, és csak mondom, az orrunkig látunk, és ilyen béka perspektívából nézzük az életet, akkor az elég szomorú, de a keresztény embere nem az a jellemző, nem az, hogy így előre néz. Hitáltal oda néz a Krisztus föltámadása az én feltámadásomnak is bizonyos záloga, mondja a Heidelbergi K.T. Ott leszek a Krisztussal, a feltámadottal, én is, egy új égen és új földön. és az én horizontomon egy csodálatos dolog áll, nem valami sötét szörnyűség. Nos, ez az első dolog, amit itt az apostol szavaiból merítünk, hogy Krisztus feltámadása, tehát az én feltámadásomnak, sőt az összes hívember föltámadásának is a záloga, a biztosítéka. Ő a zsenge, majd a maga idején én is követni fogom őt a feltámadás útján. Együtt a Krisztus gyermekeivel, és ott leszünk az új égen és az új földön. Hiszem, hogy így lesz. A jövő tehát egyrészt ezért boldog. Másrészt, hogy kicsit tovább lépjünk, azért is boldog a jövőn testvérek, mert Jézus Krisztus ellenfelei azon az új égen és új földön nem lesznek jelen. Nem lesznek jelen. Azt olvastuk itt az igében, hogy a Krisztus, amikor visszajön, akkor egyrészt, amikor visszajön, akkor föltámadnak az övéi, de másrészt eltöröl minden birodalmat, hatalmat és erőt, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Tehát amikor a Krisztus visszajön, akkor föltámadnak az övéi, de ugyanakkor meg fog semmisíteni a Krisztus minden ellene törő hatalmat, erőt, nevezzük bárminek is azt. Ma, amikor itt vagyunk, vagy kimegyünk innen a hétköznapi életünkben, tapasztaljuk, hogy ezek a Krisztus ellenes személyek, erők, törvények, ezek igenis, hogy még vannak körülöttünk. Ezek vannak, működnek, kifejtik a hatásukat, pillanatokra bennünket is a hatalmukba tudnak keríteni. És bennünket is ilyen Krisztus ellenes emberré változtattak. De azt is látjuk, testvérek, hívő emberként, hogy bennünket azért ezek a Krisztus ellenes személyek, vagy törvények, vagy erők azért végképp nem tudnak a hatalmunkba keríteni. Már most átélhetünk egy bizonyos szabadságot ezektől. Ha Krisztuséi vagyunk, akkor már most felszabadultunk ezeknek a kényszerítő hatája alól. Nekünk nem kell, hogy így mondjam, ezeknek a Krisztus ellenes erőknek, hatalmaknak, törvényeknek, személyeknek engedelmeskedni. Nem kell. Mondhatjuk azt, hogy nem. Mert én a Krisztusnak engedelmeskedek. Aki nem ismeri a Krisztust, aki nem áll Krisztussal hitáltal kapcsolatban, azt legyűrik ezek az Isten ellenes hatalmak, erők, személyek, törvények. Legyűrik. Az olyan embernek bűnt kell, muszáj elkövetnie, mint ahogy a Bibliában, hogy itt elereztem, le kell neki esnie. Azonban, ha már Krisztuséi vagyunk, akkor nekünk nem kell a bűnbe beleesni, hogy így mondjam. És áldozatul esni a Krisztus ellenes erők, hatalmak, törvények, személyek ténykedésének. Mondhatunk már most is nemet. De még akkor is itt vannak körülöttünk ezek az említett Krisztus ellenségei, hatalmak, erők, törvények, személyek. Ezeknek egy részét látjuk, más részét nem látjuk, nem menjünk most bele ebbe. De az biztos, hogy amikor a Krisztus visszajön, amikor visszajön, előbb nem, amikor visszajön, akkor ezeket az ellene forduló ellenfeleit, akik itt ténykedtek, hogy így mondjam egy darabig, ezeket eltörli. Egy nagyon erős szót használ itt az apostol, eltörli, megsemmisíti, elpusztítja. Minden ellenséges hatalom és erő egyszer kiiktattatik, hogy így mondjam, a forgalomból. Legalábbis az új égen és az új földön, az Isten országában, ahol Krisztussal együtt leszünk, ha az övéi vagyunk, akkor ott azon az új égen és új földön nem kell ezektől szenvednünk. Mert az meg senki előtt nem kétséges, hogy ezek a Krisztus ellenes, Isten ellenes erők, hatalmak, személyek, ezek az hívőknek sok szenvedést okoznak, amíg itt élünk a Földön. A sátán vagy a démonok az kísértenek. Emberek próbálnak rávenni minket istentelen dolgokra, Krisztus ellenes dolgokra. Saját magunkban is tapasztaljuk, hogy bennünk van egy ilyen hajlam a bűnre állandóan, még ha hívők vagyunk, akkor is. Sokszor ez is legyőz bennünket, de az új égen és az új földön ezek nem lesznek, ezek nem okoznak nekünk többé semmiféle kínlódást, szenvedést, harcot, küzdelmet. Milyen jó, hogy egyszer ezek eltöröltetnek. Addig kell néki uralkodnia, mondja itt az ige, amíg mindezeket legyőzi. Még a lábai alá veti ezeket az ellenségét, és tapos fölöttük. addig kell néki uralkodni. Ebbe az rejlik, testvérek, hogy Jézus Krisztus ma is uralkodik. Ma is uralkodik. Néki adatot minden hatalom menjen és földön. Uralkodik a mennyben. Uralkodik az egész világon. Ezek az ő ellenségei még itt vannak. Még ténykedhetnek, még kifejthetik a maguk kis aknamunkáját. De az Úr, az a Krisztus. Már most a Krisztus az Úr. Addig fog uralkodni, amíg az összes ellenfeleit eltörli. Eltörli. Lábai alá veti és letapossa őket. Mint a Passió című film, amikor letapossa a kígyót a Getsemáné kertbe. Letapossa. Ő az, aki a kígyónak, az összes istenellenes hatalom, erő, törvény, forrásának, vagy kódjának, hogy így mondjam, a fejére tapos. Legyőzért. Nem lesz ott az új égen és az új földön. Csodálatos lesz ez a jövő, testvérek. Ha valakinek ez nincs a látóterében, az csak azt látja, hogy a mostani világban mi van. Hát itt a démoni erők, a sátáni erők, hogy dolgoznak, hogy szedik szét az egész világot, az egész emberiséget, teszik tönkre az emberi gondolkodást, az erkölcsöt, minden egyre démonizálódik, egyre sátánibbá válik körülöttünk. Ha ez így megy tovább, mondjuk, hát hova fogunk itt jutni, mi lesz ebből a világból? És akkor tényleg azt mondjuk, hát ha ezek győzelemre jutnak, ezek mondják ki a végső szót, ezeké lesz a végső szó, akkor itt mi lesz? Semmi, sötétség, homály, rendetlenség, zűrzavar, amit nem is tudunk leírni. De testvérek, az Úr Jézus föltámadt, és feltámadásával garantálta, hogy az övé is föl fognak támadni, de azt is garantálta, hogy az összes ellene forduló erőnek és hatalomnak egy napon a fejére fog taposni. És ez a nap az lesz, amikor ő visszatér. Azt mondja itt az ige, amikor visszatér. Ezt kell látnunk a jövőben. Lépjünk megint egyet, és az utolsó gondolathoz jutunk. A jövőnk boldog jövő, mert Isten lesz minden mindenekben, mondja az írás. Tehát először is azért boldog a jövő, mert Krisztus föltámadt, és mi is föltámadunk. Másodszor azért, mert azon az új égen és új földön, ahol az övéi együtt lesznek, mert nem lesz semmi démoni erő, hatalom, ellenség, mi megrontja az életünket. A harmadik dolog, ott Isten lesz minden mindenben. Ez is egy csodálatos dolog, testvéreim, hogy itt mind eddig a pontig a Krisztusnak van egy döntő szerepe. Ő az, aki eljön a földre, a világ történelembe, hogy így mondjam, leereszkedik. Itt elhordozza a bűnösök bűneinek a büntetését, a kárhozatot. Megnyitja a bűnösök előtt a feltámadásával a mennyek országának a kapuját. Az üdvösség ajtaját kinyitotta nekünk. Csodálatos dolog az, testvérek, hogy aztán fölmegy a mennybe, és most ott van az atyának a jobbján, és uralkodói minőségbe közben jár érettünk, imádkozik az övéiért, az ő népét számon tartja. Sok áldást áraszt mireánk. Kulcs szerepe van abban is, hogy uralkodik és az ellenségeit legyőzi egy napon, de egyszer eljön ez a nap, amikor a Krisztusnak, hogy így mondjam, ez a szerepe lezáródik. Ez a számunkra ilyen különös dolog. De egyszer eljön a nap, amikor a Krisztus, miután letaposta az ellenségeit, átadja a hatalmat megint az Istennek, az ő atyának. Átadja, hogy így mondjam, a kormánypálcát az Atya Istennek. Ez egy lélegzetelállító, nem is tudom, hogy távlat, vagy mélység, talán így tudjuk kifejezni. Hogy lássuk ezt, hogy a Krisztus most uralkodik mindenek, de egyszer eljön a nap, amikor ő, mint egy így át, odafordul az Atyahoz, és mindent letesz a kezébe. Átadja neki a hatalmat, és akkor Isten lesz minden mindenben, vagyis ő lesz a legnagyobb, ő lesz a leghatalmasabb, a legdicsőségesebb. Itt az Úr Jézus Krisztusnak, testvérek, a földi élete során is pont ezt láttuk, hogy ő állandóan az atyának az akaratát kereste, és állandóan az atyát akarta dicsőíteni. Mindennel. A kereszt áldozatával is őt akarta megdicsőíteni. Még csak nem is az, hogy minket megmenteni, vagy a bűnösöket. Nem is ez az atyát dicsőíteni. ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te akarod. Múljék el tőlem a pohár, de ne úgy, ahogy én, hanem ahogy te akarod, mert ez dicsőít meg téged. Hogy tanítja a tanítványait imádkozni? Mondjátok azt, hogy szenteltessék meg a te neved. Az atyának mondjátok, aki az én atyám is. Én is ezért fáradozok, mondja Jézus, hogy szenteltessék meg az ő neve. Az ő neve legyen mindenek fölött álló. Hát ti is erre törjetek. Erre tör az egész gyülekezet, az egész hívő nép a Szentírás szerint. Pont itt a korintusi levélben egy kicsit korábban ezt fejtegeti az apostol. Az Isten népének a nagy célja nem az, hogy ők üdvözüljenek, meg még nem is csak a misszió, hanem az, hogy Isten dicsőítessék általunk. Az Atya neve szenteltessék meg. Ő legyen a legnagyobb a világ mindenségben, aki előtt minden meghajol. Most visszatérve Jézushoz, ez egy napon tényleg megtörténik, mert Krisztus átadja a hatalmat az Atyának a kezébe. És akkor Isten lesz minden mindenekben. Visszatérünk oda, onnan valaha elindultunk az Édenbe, de mondom, szebb állapotok lesznek, de visszatérünk a kezdethez. Egy csodálatos állapotban volt ott az egész mindenség. Az állatvilág, a növényvilág, az emberek. Az egész csodálatos természetvilág, az egész teremtettség örvendezett, repesett, hogy így mondjam. A tavasznak a kinyílása, a természetnek a kibomlása az kutyafüle ahhoz képest, ami ott volt. Amikor Istennek a dicsőség, hogy így mondjam, mindent átjár, ezt el se tudjuk képzelni. De tudjuk, vagy érezzük, hogy ez valami csodálatos dolog volt, és az is lesz. Akkor visszakerül minden az Atyának a kezébe. Ez a kép, hogy így mondjam, ott kell, hogy legyen megint csak a mi szívünkben. Hitáltal be kell fogadnunk ezt a bibliai képet a saját lelkünkbe. Be kell építeni a jövőképünkbe. Nem az a jövő, hogy a sír gödörbe beleraknak, majd a kopos rámhúzzák a földet, aztán majd szép sírkő emelkedik a fejem fölött. Nem ez a vég. Nem is az a vég, hogy a sátán majd tombol, és oj, mi lesz itt, és oj, előre keseredjünk el, meg szomorkodjunk, meg sírjunk, meg essünk kétségbe. Nem ez a vég. A vég az az, hogy az Úr Jézus Krisztus föltámadása által garantált, hogy én is föltámadok. Ugye? Ez a csoda, nem szabad szem előtt éveszteni, kikelünk onnan. Aztán láttuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus egyszer legyőzi az összes ellenségét, akik ellene törtek, és egy olyan új világ lesz, amiben ezek nem fognak ott semmiféle hatást kifejteni. Elmennek majd a második halálba, a tűznek tavába vettetnek, ott aztán majd együtt élvezhetik egymást. De az új égen és az új földön nem lesznek ott. De az új égen és az új földön Isten lesz minden mindenekben. Megint az ő dicsőség, az ő szeretete. Az ő végtelen jósága, az jár át mindent, az ott lévőket, az egész természetet. Minden az Isten bölcsessége tükröződik. Hát ez a mi jövőképünk, testvérek. Ez a mi jövőképünk, és hogyha ennek a jövőnek az árnyékában éljük az életünket, akkor szomorúak lehetünk? Akkor nem lehetünk szomorúak. Sőt, be kell, hogy töltse a szívünket, testvérek, egy nagy-nagy öröm, egy nagy örvendezés, egy nagy várakozás. Az a várakozás, ami mindig is ott volt a keresztényekben, akik Jézus feltámadása után ugye éltek, és hittek a Krisztus megváltó alában és feltámadásában. Bennük mindig ott élt ez, hogy Jézus egyszer visszajön, és a visszajövetelekor feltámadó, és az ellenfeleit letapossa, és átadja a hatalmat az Istennek, és Isten dicsősége, szerelme átjár mindent. Újra harmonikus lesz a mindenség. Ez a mi jövőképünk, ezt várjuk. Ennek a fényében éljük a hétköznapjainkat, nem másnak a fény. Ezért nem vagyunk pessimisták, hanem igenis optimisták vagyunk, de nem irracionálisan optimisták, nem észszerűtlenül optimisták, hanem nagyon is racionális a mi optimizmusunk. Nincs rosszabb, testvérek, mint egy olyan hívő ember, akinek ilyen irracionális jövőképe van, vagy szomorú jövőképe van. Ki gyászos képpel jön, megy, mert a sátán mit fog majd itt tenni? Jön az Antikrisztus, mi lesz itt? Kitör a nagy nyomorúság, Összes hívő elvész, síránkozik előre-hátra, szomorkodik. Nincs rosszabb ennél, testvérek. A keresztjén ember nem ilyen, hanem ilyen, amit itt Pál apostol. Zengi a feltámadott Jézust, és azt, hogy az ő feltámadása az én feltámadásomnak is biztos záloga. És a sátán erői egyszer kipusztulnak ebből a mindenségből, és ott lesznek a tűznek tovább együtt azokkal, akiknek a Krisztus nem kellett. És ott lesz majd az Isten mindenekben. Mindent átjár az ő. Ez az én jövőképen. Hívő emberként. Segítsen bennünket az Úr, testvérek, hogy ilyen jövőképpel tudjuk élni az életünket, és hitáltal ennek az árnyékában éljük a hétköznapjainkat. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy meghaltál és leszálltál a halál mélységébe, de köszönjük, hogy föltámadtál onnan. Dicsőítünk azért, mert feltámadással megalapoztad a mi dicsőséges föltámadásunkat is, és mindazok feltámadását, akik benned hisznek. Köszönjük, hogy amikor visszajössz, a te visszajöveteletkor mi is feltámadunk. Köszönjük te néked azt, hogy amikor visszajössz, fejére taposol minden ellenségednek. Dicsőítünk téged, aki már itt a földi életed során is megmutattad, hogy a sátán fején tapostál. Megmutattad, hogy a démonok fölött is úr vagy. Megmutattad, hogy a betegségek fölött is király vagy. Megmutattad, hogy hatalmad van a halál fölött, akkor, amikor kijöttél te magad a halálból. Köszönjük te néked, Úr Jézus, hogy egyszer mindez már nem csak így áll előttünk, hanem teljes valóságként, az új égen és az új földön. Köszönjük néked, hogy ott a te ellenségeidnek nem lesz helye. Áldunk azért, Urunk, mert olyan kicsi tudsz lenni. Itt a földön is úgy megaláztad magad, és egyszer az atya előtt is megalázod magad, és leteszed megint a kezébe a hatalmat, hogy az ő dicsősége, az ő szeretete, az ő jósága, az ő bölcsessége, az ő békessége járjon át mindent. Ó, köszönjük néked, Úr Jézus, hogy te is az atyának ezt a dicsőségét nézted, és ezen munkálkodtál. Segíts, hogy mi is lássuk ezt a pillanatot magunk előtt, hit által. Köszönjük néked, Urunk, hogy ilyen csodálatos jövőképünk lehet, és hogy ennek a fényében, nem árnyékában, hanem a fényében, a ragyogásában élhetjük a hétköznapi hívő életünket. Köszönjük néked, hogyha betegek vagyunk, ha nélkülöznünk kell, hogyha problémák vannak a családunkban is, akkor is tudhatjuk ezt a jövőt magunk előtt. És légy áldott, hogy ezért nem pesszimistán kell élnünk, hanem tényleg derűlátók lehetünk, és örvendezve nézhetünk a jövőbe. Kérünk, Urunk, hogy végezd el, hogy ezeket a dolgokat hitáltal el tudjuk sajátítani, hinni tudjuk ezeket. Add meg, hogy beépüljön ez a jövő képünkbe, az egész keresztjén gondolkodásunkba. Hadd legyen helye a te dicsőséges visszajövetelednek. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is így tanítgatsz bennünket az igén keresztül. Kérünk, hogy segíts, és add meg, hogy alázattal tudjuk elfogadni a te üzenetedet. Imádkozunk most hozzád azért, hogy áld meg a mi családjainkat, gyülekezetünket, egész országunk népét. Kedves előtted, Urunk, add, hogy egyre több honfitársunk forduljon feléd, és térjen meg a bűnből, az istentelenségből, a kárhozatos erőknek a hatalmából, hadd forduljanak minél többen hozzád. Kérünk, adj ébredést ennek a mi népünknek. Imádkozunk hozzád azért, hogy áld meg a mi gyülekezetünknek szenvedő tagjait, légy a betegekkel a beteg ágyon. Imádkozunk a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztald meg őket, és áld meg őket egy csodálatos jövő reménységgel, a viszontlátásnak, a feltámadásnak a reménységével. Kérünk téged arra, hogy áld meg a gyerekeinket, akik itt vannak közöttünk, vagy akik nincsenek itt, de úgy szeretnénk, hogyha itt lennének. Kérünk, add meg a gyerekeinknek, hogy hozzád forduló hívő emberekké legyenek, akik téged dicsőítenek. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk most magunkat, és kérünk arra, hogy a te akaratod szerint áldj meg bennünket, és dicsőíts meg magad ezáltal is. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is a heti alkalmainkat hirdetem szeretettel. Hirdetem, hogy ma délután Pauk János testvérünkéknél lesz a házaspári kör, 16 órai kezdettel. Szeretettel hívjuk és várjuk a házaspárokat. Nyugdíjas délutánunk lesz holnap délután 14:30, tehát nem a szokott dátumkor, hanem pontosan holnap lesz 14:30 ez az alkalom. Kedden a bibliaórát megtartjuk a szokott időben, pénteken énekkori próba lesz 19 órától, szombaton pedig imaórát tartunk 18 órától. Kérletem a testvéreknek az erdélyi utunkat. Május 15-i hétvégére kimennénk Nagysolymosba, illetve Alsóboldogfalvára. Egyrészt részt venni az ott berendezett orvosi rendelőnek az átadási ünnepségén, másrészt lesz Alsóboldogfalván egy gyülekezeti alkalom is, azt hiszem a fennállásuknak talán 80. évfordulóját ünnepli a gyülekezet, és oda is meghívtak bennünket. Hát ha valaki szeretne eljönni, kérem, hogy iratkozzon föl a kinti hirdető táblára. Már van is, aki föliratkozott, de aki szeretne jönni, kérem, hogy jelezze időben, mert az autóról gondoskodnunk kell. Ugyan ezzel kapcsolatban hirdetem még a testvéreknek, hogyha valaki szeretne adakozni, akkor pénzügyi adományokat elfogadunk még erre a nagysolymosi orvosi rendelőre. Ha valaki szeretne, akkor Szilva László testvérünknél lehet adakozni, vagy pedig valamelyik alapítványhoz is lehet utalni, de azt kérem, hogy szóljon nekem valaki, hogy utaltam valamennyit, és direkt erre a célra, hogy tudjuk ezt már is elkülöníteni onnan. Az elmúlt héten egyébként a Csészabó doktor úr bevásárolta azokat az orvosi műszereket, tartozékokat, amik egy ilyen orvosi rendelőhöz a legelemibb szükséglet, úgyhogy azok is megvannak, visszük azokat is Isten segítségével, ha megyünk. Azt kérem még a testvérektől, hogy már a presbiter testvérektől, hogy ha tudnak, akkor az Isten tisztelet után egy pár percre maradjunk itt, mert beszélnünk kell egy fontos dologról. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztor. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, ami a 245. dicséretünk. 245-ös számú dicséretünk. Mind a négy ver, mi, bocsánat, 245. dicséret, mind az öt versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik: dicséret a Szent Háromságnak, egy örök Istennek.